Így volt. Ott álltam előtte, és néztem, ahogy öleli és csókolja a padlón azt a véres, mocskos, szétforgácsolt fejű embert. És arra gondoltam, engem most elvisznek a csendőrök, és ő itt marad egyedül. Milyen élete lesz ezután? Egy halottal a lelkében, aki megtagadta őt, és egy másikkal, aki megölte azt, aki neki a legkedvesebb volt a világon. És egyedül. Mindenkinek a száján kitaszítva, boldogtalanul. Talán meg is bolondul, gondoltam, és koldulni. Lassan fölemeltem a baltát, háttal volt, nem láthatta. Ott feküdt a földön a halott mellett, és rázta a zokogás, és csókolta a halott véres száját. Így volt. Akkor már az udvar tele volt emberrel, a pitvar is. Emlékszem, hogy az asszonyok ordítoztak, és a gyermekek sivalkodtak. Félretoltam utamból az embereket, és kezemben a baltával megindultam. Holdvilág volt, és a baltáról csepegett a vér, mire virratt, a csendőrségen voltam. Amikor a baltát az őrmester elé letettem, rásütött éppen a nap, és a balta vasán megláttam egy hajszálat. Hosszú, barna hajszál volt. Véres. Levettem a balta vasáról, és eltettem ott az őrmester előtt. Ma is megvan. A fegyver fájába fúrtam később egy lyukat, abba tettem, hogy ne veszíthessem el. Nézd, viasszal tapasztottam be. Így volt. Látod? Így. Azért mondtam. Elhallgatott, kint még egyre esett az eső. A pipa is kialudott közben, lassú mozdulatokkal kiverte belőle a hamut, és visszatette a tarisznyába. Az asszony kinézett az ajtón, de nem látott semmit, ami odakint volt, valahol a messzeségben járt a szemével. Hát így, mondotta az öreg, és sóhajtott, de nem mélyről, inkább csak megszokásból. Így van ez, az urakkal. Más az ő életük, és más a miénk. Van valami közöttünk, mint ahogy a varjú és a holló között is van valami, pedig ez nem is volt igazi úr, csak olyan cselédúr. És mégis. Hát azért mondtam el neked, hogy gondolkozz rajta. Lassan felszedelőcködött, vállára lökte az átalvetőt, a puskát, fejre tette a kalapot. Még fiatal vagy. Nagyon fiatal. Szép, ügyes. Kaphatsz magadnak olyat, aki... Na jó. Isten áldjon, nem azért mondom, hogy... De ha kell valami, döngess csak meg a fát. Mozdulatlanul ült a kemence sarkában. Nézte, hogy az öreg lassan kidöcögött az ajtón. Fölvillantott az esőfelhős égre, vette a fal mellé támasztott botot, és neki indult a plájának. Nézte, hogy végigment lassú baktatással a tisztáson, és elveszett a szomorú, ázott fenyők közt. Aztán már csak az esőt nézte, ahogy beborította szürke bánatával a világot. Később fölállt, és a polchoz ment. Megállt a kép előtt, nézte az idegen tornyot és az idegen házakat, és elkezdtek egymás után peregni a könnyek lefele az arcán. Megpirosodtak az őzek, agancsuk kifényesedett, megcsitultak a vizek, és a bükkös halványzöld kupolákat emelt maga fölé. Tisztán sok naposán kinyíltak az első margaréták, megjött a nyár. Szépen nőtt a fű. Iván néhányszor fönt járt, kinézte a tisztáson a kaszálni való részt, botokat szúrt be a földbe a kijelölt kaszálló köré, és közben elmondott ezt-azt, amit a lenti világ dolgaiból, hát Gyerkótól megtudott. Hogy már ratosnya alatt építik a töltést a vasúthoz, hidakat emelnek a Maros fölé, és a mérnökök járnak a Szalárd alatt is, meg mindenütt. Hogy elfogtak Dédán egy embert a csendőrök, aki kivallotta az örmény halálát is, és most keresik a gyilkos, de nem találják sehol, mert egyéb dolog miatt már télen elszökött a környékről. Hogy a ratosnyai útkaparó tehenét megrontotta a Prikulics, elvette a tejét, pedig olyan jó tehén nem volt a környéken, mint az. De Billy Bók maga is látta a Prikulicsot az útkaparó kerítésén ülni éjszaka, és most a pópa naponta kifüstöli tömiénnel, és meglocsolja szentelt vízzel a pajtát, hogy ne merjen többé bemenni a Prikulics. Közben megnyírták a juhokat is, a nyírásra Dumitru is eljött. Virtalan, vénség, aztán utána báránypaprikást ettek galuskával, a gyapjú felét pedig levitték Gyerkónak, hogy adja el valami arra téved zsidónak, és az árán vásároljon ezt-azt, ami kell majd a gyermekhez. Iván pedig belekezdett az osztovát a faragásába, amin majd meg lehessen szőni a gyapjút, ami maradt. Az asszony egész nap ott hevert kint a tisztáson, őrizte a juhokat, meg a kecskéket, meg a tehenet, hogy átnelegeljenek a botokkal megjelölt mezsgyén, és közben nézte a kék eget, a fákat, az átfutó bodros felhőket, és ha eső volt, az esőt, és gondolkozott mindenfélén. Mellette feküdt Csobán, a kutya, s néha, amikor olyan volt a kedve, különös játékot űzött vele. Ránézett a fekvő kutyára, és arra gondolt, hogy egy medve áll az erdő szélén. Erősen gondolt rá. És a kutya egyszerre nyugtalan lett, felütötte a fejét, aztán felugrott, és borzolt szőrrel ugatni kezdte az erdőt, amíg nevetésével föl nem riasztotta. Akkor csodálkozott, és elszégyelte magát. Lesunyította a fejt, és visszafeküdt a helyére. De néha még lopva az erdő felé sandított, mint aki nem biztos abban, hogy álmodott-e, vagy valóban látott valamit. Néha már nem is játék volt. Valamelyik kecske túllegelt a boton, és az asszony csak ránézett a kutyára, és ráparancsolta szemével, hogy kergesse vissza a kecskét. És a kutya fölpattant a földről, és teljesítette a parancsot. Olykor, ha esett az eső, nem is ment ki az állatokkal. A küszöbön ült, és onnan figyelte őket. És ha valamelyik átlépte a mesdjét, visszafordította a szemével. Már nem is csodálkozott ezen. Valahogy természetes volt. Mint ahogy természetes volt az is, hogy előre megérezte, ha jött valaki. Iván, Virtalan, vagy Dumitru, vagy Vénség. És természetes volt az is, hogy rájuk néz, belenéz a szemükbe, és tudja, hogy miért jöttek. Azért, mert mondani akarnak valamit, vagy mert csak erre vitt az útjuk, és látta a szemükben azt is, hogy hol voltak azelőtt, mi történt velük, és néha azt is meglátta, amit ők még nem tudhattak. Így volt Dumitruval is, amikor egy reggel rossz kedvűen jött lefele a plájról. Már messziről érezte rajta a bosszúságot. Nem is állt meg mellette, pedig ott legeltette az állatokat kint a tisztáson már, és a közelibe ment el, mégsem állt meg. Nem is köszönt, mert nem is nézett oda. mint egy vén magányos, vert farkas úgy ment lefele. Utána kellett szóljon. Dimitru bácsi, ha nem találta meg? Torpant meg az ember. Mit mondasz? Nem találta meg a farkast? Honnan tudod? Pedig ott van. Várjon csak. Nincsenek ott sziklák a közelben. A sötét ábrázatú ember visszajött, néhány lépést megállt. Sziklák? Na vannak hát. Na, két szikla között egy hasadékba van beesve, mondotta, mintha csak ott állana előtte és látná. Valami bokor áll ki a hasadékból, azt takarja el, na, attól nem találta meg. És valóban látta is abban a pillanatban. A sziklákat, a hasadékot, a zöld bokrot a hasadékban, és alatta egy sovány, döglött farkast. Egy száraz facsonk is van a közelébe, már majdnem fehér. Tele van lyukakkal, amiket a harkályok furtak belé. Dumitru még közelebb jött. Honnan tudod? Kérdezte bizalmatlanul. Hát erre nehéz volt felelni. Menjen vissza Dumitru bácsi, és meglátja, hogy igazat mondok. Sovány a farkas, és nem is nagy, a hasán véres, és nevetett hozzá. Úgy is van, mondotta Dumitru komolyan, és szemei fürkészve nézték az asszonyt. Kis nőstény farkas, sovány, mert szoptatós, két hétig jártam utána. A kölykeit már mind összeszedtem, csak ő volt hátra. Végül bejött a hívásomra, a kölyök sírásra tudott, és hasába kapta a lövést. Fölbucskázott, de aztán elment. Ott van a hasadékban. Várj, ez tegnap este volt. Fölbucskázott, azt hittem, ott marad. De mire áttörtem a málnáson, nem volt ott, vér is alig. Már sötétedett, hát nem kereshettem tovább, ott aludtam a nyomán. Éjjel jött egy kis permeteg, elmosta a vért. Mostanig kerestem, de nem volt sem. Mondom, ott van a hasadékban, a bokor alatt. Jártál ott? Megtaláltad? Nem. Hát, menjen vissza, mert ott van. A fehér facsonkot keresse a lyukakkal. Attól nem messze van a hasadék. Bokor áll ki belőle. Azt hiszem, bodza. Morgott még valamit, de azt nem lehetett érteni. Át nézte az asszonyt, aztán elindult vissza a pláj felé. Délután került újra elő, tarisznyáján ott lógott a véres farkasbőr. De honnan tudtad? Honnan tudtad? Nem tudom, felelte az asszony, és vállat vont. És valóban nem tudta. Ezek a dolgok valahogy úgy jöttek egy ismeretlen és titokzatos ködből, és amikor végük lett, úgy pattantak el, mint egy buborék. Semmi sem maradt utánuk. Mintha egy ismeretlen ködből kinyúlt volna valami, és visszahúzódott volna megint egy ismeretlen, titokzatos ködbe. Eleinte gondolkozott rajta. Próbálta így-úgy megmagyarázni ezeket a jelenségeket, de hiába. Minden magyarázat, amit a fejében kieszelt, sánta volt, és szánalmasan szegény. Aztán már nem is keresett rá magyarázatot. Igyekezett megfigyelni ezeket a jelenségeket, rendszerezni, hogy mikor jönnek, hogyan kezdődnek, miképpen alakulnak. Rájött, hogy kétféle van. Az egyik, amikor ő akar valamit. Akarja, hogy ez és ez történjék. A kutya szökjön lábra és ugasson, ez abból áll, hogy erősen rá kell nézzen a kutyára, és nagyon erősen kell akarja azt, hogy lábra szökjön és ugasson. Ez a nagyon erős akarás, ez az, ami lábra késztet és megugattatja ilyenkor a kutyát. Csak néz rá és akarja. Mikor az akarás odáig jut el, hogy olyan már tőle, mint a sok-sok hangya nyüzsögne a fejében, akkor a kutya felszökik, és elkezd ugatni. Ez az egyik fajtája a titoknak. A másik az, amikor ránéz valakire, csak úgy, anélkül, hogy akarna tőle valamit, vagy különösebben nézni, csak éppen nézi a szemét. És egyszerre csak, mint a valahol valami megütné belül. Egy kis ütés az egész. Valahol bent, nem is ütés, rándulás. Valami megrándul valahol. Aztán a tarkóján kezdődik valami-valami zsibongás, és lassan leszalad végig a hátán. És akkor már látja a képet. Egy képet. Nem az ember szemében, valahol saját magában, bent, de úgy, mintha ott lenne a valóságban is azon a helyen, olyan élesen és tisztán. És tudja is már, hogy abban a pillanatban már tudja, hogy ez volt, vagy ez lesz. Nem úgy, hogy talán volt, vagy talán lesz, hanem határozott biztonsággal. Volt, lesz. Mint ahogy a fekete válik el a fehértől, úgy. Néha csak egy pillanatig tart. Néha hosszasabban. Néha csak megvillan egy kép, és már csak az emléke van meg. Máskor hosszasan ott van benne valahol, és újabb képek jönnek hozzá, folyton újabbak, és ez a bizsergés a tarkótól lefele a hátig egyre tart, és minden új képnél új ütés vagy rángás ott benn, amíg aztán egyszerre vége van. És akkor olyan, mintha álomból ébredne, szinte csodálkozva kell körülnézzen, hogy hol is van. És beletelik egy kis idő, amíg újra visszatér minden. És ilyenkor valami álmos fáradtság marad a fejében, mintha rosszul aludt volna éjjel, vagy valami ilyesmi. Megpróbálta ezt is akarattal csinálni. Amikor jött Iván vagy valaki, belenézni a szemébe, és akarni, hogy jöjjenek a képek. Látni, hogy honnan jön, vagy hova megy. Ilyenkor ritkán sikerül, és csak úgy egy-egy pillanatra villant meg valami, az is elmosódott volt, és nem lehetett kivenni tisztán. Aztán abba hagyta, és beszélgettek, vagy ültek a juhok mellett, és hallgattak. És akkor egyszerre csak egészen váratlanul valahogy összetalálkozott a szemük, és akkor az az ütés bent. És ott volt a kép, tisztán, világosan, elevenen. Talán éppen arra gondolt a másik ilyenkor, lehet. De nem volt biztos a dologban, rejtélyes homály fötte a titok eredetét, csak a titok volt ott, de hogy honnan jött, és miért, és hogyan, azt nem lehetett tudni. Belenyugodott hát, és nem töprengett rajta. Ott volt körülötte a nyár a maga békéjével, és azzal a belső békével, amit a kiteljesedő anyaság hozott magával. És ez a kétféle békesség megtöltötte egészen. Sokat evett. A juhok jól tejeltek, volt orda, sajt, bőven, bálmos, zsendice, belekeverte a kecskék tejét is, ha nem volt elég. A tehén sem apasztott még el egészen. Iván is hordta föl rendes időben a málélisztet, gomba is akadt már az erdőn. A tisztás tele volt vacsóskával, nyúlsalátával, volt mit enni, és evett is sokat. Dolga nem sok volt, csak a fejés meg a sajt. 27 fejős állat után a nap javarészét elheverhette a fű közt, míg az állatok ropogtatva rágták körülötte a gyepet, és ez szép volt így heverni köztük, és a kék eget nézni, vagy a bodros kövér felhőket, és hallgatni a szellőt, ahogy a fák közt átszaladt. Szép volt, békés és nyugalmas. Szinte megállt az idő ott fönt a komárnyikon. Csak reggel volt, délelőtt, dél, délután és este, és éjszaka. és aztán újra reggel, délelőtt dél, mintha mindig ugyanaz a nap tért volna vissza, ugyanazzal a napkeltével és ugyanazzal a napnyugtával. Ugyanazokkal a dolgokkal, fejéssel, tereléssel, őrzéssel, hogy le ne tapossák a szénát, tűzgyújtás, rőzseszedés, víz, étel, heverés, bámészkodás a napfénybe, játék a kutyával és a kiskecskékkel, mintha mindig ugyanaz a nap tért volna vissza, és jó volt ez így. Megállt az idő a komárnyik fölött. De aztán egyszerre csak jött egy reggel. Már az ébredés is furcsa volt. Mintha valaki belépett volna az ajtón. Fölriadt. Fölült az ágyon. Nézett. Hallotta verni a szívét. Félhomály volt, még akkor virratt. Az ajtó csukva volt, a szoba üres. Néhány pillanatig így ült, mozdulattanul és figyelt. Csak a szíve vert hangosan. És a szívverések mögött egészen halkan egy másik kicsi szív. Aztán a polcon megmozdult a pele, és gyors kapirgálással felsurrant a gerendákon. Elmosolyodott. Kezét oda tette, ahol az a másik kis szív dobogott, és számolgatta a halk remegő dobbanásokat. Semmi, gondolta. Rosszul feküdtem. Fölkelt, fölöltözött. Lement a vízre, de a veder kicsúszott a kezéből, fejésnél földölt a sajtár. A pajta előtt megbotlott egy kőben, és majdnem elesett. Aztán egyszerre csak ugatni kezdett a kutya. Kiszaladt, de nem volt kint senki. A kutya az erdő felé ugatott, de hiába figyelt, nem mozdult semmi. Megnyugtatta a kutyát, és bement. Egy idő múlva újra ugatott a kutya. Kiszaladt, de megint csak nem volt semmi. Akkor már tudta, hogy ez a nap nem olyan, mint a többi volt. Nem az egymagában, hogy riadva ébredt, hogy kicsúszott kezéből a veder, földölt a sajtár, megbotlott a kőben, és hogy a kutya ugatja a semmit. Ezek külön-külön mind megtörténtek máskor is. Dehogy. Így együtt, és már maga az, hogy kiszaladt, amikor ugatni kezdett a kutya, kétszer is. Igen, érezte tisztán, hogy az a nap valamit tartogat magában, valamit rejt. Minden azt jelezte. Hűvös északi szél indult. Valahol a gerincen csikorgott egy fa, és ez a csikorgás egészen különösen visszhangzott végig az erdőn. A varjak elhagyták fészkeiket, és csapatba verődve kerintek a fenyves fölött, ide-oda csapódva, mint ősszel havazás előtt. Később egy nagy sötét madár szállt föl a fenyvesből, és egyenes vonalban áthúzott a tisztás fölött. Csak egyet-egyet billentett a szárnyán, a varjak csapatostul vetették magukat utána, és különösen, élesen károgtak. A hangokkal volt valami azon a napon, mintha élesebbek lettek volna, tisztábbak, mint máskor. És a színek. A szél felhőket hozott északról, és ezek a felhők kékek voltak, egészen sötét kékek, és egyszerre csak hó kezdett hullani belőlük, apró, éles szemű hó. Aztán nagy, puha pelyhek, lucskosak. A nap még sütött keleten, a kelemen fölött, ott állt még és ragyogott, de mégis olyan volt minden, akárha este lett volna, szinte sötét, mintha egy óriási, fekete árnyék borult volna a földre. Aztán egy idő múlva a napot is elnyelte ez a sötétség, és havozott. és hallani lehetett a szelet a gerincen, ahogy zúgatta a fenyőket. Aztán egyszerre csak vége volt. A szél elrohant a felhőkkel délnek, és zöldeskékre súrolva maradt mögötte az ég. Egy idő múlva a nap is előkerült megint. A levegő friss volt még mindig, és a tisztást újnyi hó takarta. Hajlott fejjel álltak a margaréták, a bükkök ágai meggörbültek a súly alatt. Később már semmi sem látszott az egészből, csak éppen, mintha egy erős harmat hult volna az éjjel, úgy csillogott a fűszálak hegyén a sok ezer vízcsepp. Napsütés ragyogtatta a levegőt, az erdők fehér párákat izzadtak a melegben, szinte hallani lehetett a lihegésüket is, szúrt a nap valósággal. A levegő percek alatt füllett lett a fölszálló gőzöktől, és hallani lehetett a földet, ahogy szomjasan, szortyogva itta be a vizet. Kihajtotta az állatokat, fönt a kaszáló sarkában egy őz állt és nézett lefele. Sárgán világított a sötét fenyők előtt, sokáig álltott mozdulattanul, mintha megbabonázta volna az erdő. Visszament a házhoz, és egy darabig a küszöbön ülve figyelte az állatokat. De valami nyugtalanság lappangott benne, minduntalan felszökött a küszöbről, anélkül, hogy oka lett volna rá. Visszament a házhoz, és egy darabig a küszöbön ülve figyelte az állatokat. De valami nyugtalanság lappangott benne. Minduntalan felszökött a küszöbről, anélkül, hogy oka lett volna rá. Olykor a ház sarkáig ment, és lenézett a bükkös felé. Valami érzés volt ez, hogy arra kell néznie. De semmi sem mozdult az ösvényen. Végül fogta a kopott, hosszú szőrű birkabőr bundát, és kihurcolta az állatok mellé. Ott leterítette a gyepre, és végig feküdt rajta. Melléje telepedett a kutya is, de nem aludt. Föltartott fejjel figyelt folytonosan, mintha ő is várna valamit. Csak a juhok voltak nyugodtak, mint mindig. Rágták egykedvűen a füvet, nem néztek sem erre, és nem törődtek semmivel. A tehén néha bögölyök után csapkodott, a kecskegidók ugrándoztak, a bárányok futkosni kezdtek elé, hátra, és ez a sok megszokott látvány rendre megnyugtatta őt is. Végignyúlt a bundán, hanyatt kezét a szeme elé tette, mert nagyon fényes volt az ég, és hagyta, hogy a zsongó nyári csönd köréje boruljon, mint egy nagy zöldeskék harang, és belenyomja valami kellemes, puha semmibe. Arra riadt, hogy ugat a kutya. Villámgyorsan ült föl, a szíve hangosan vert, a kutya lefele nézett és ugatott. Az ösvényen egy ember jött fölfele, már elhagyta a bükköst, és a forrásnál betért a ház felé. Messziről látszott, hogy úrféle ember. Fején zöld kalapot hordott, sötét színe volt a ruhájának, és a vállán megcsillant egy fegyver fekete csöve. Az asszony ült a bundán, a szíve dobogott bolondul, de nem mozdult. A kutya ugatott tovább. Az ember a házhoz ment, benézett az ajtaján, talán szólt is valamit, de az nem hallatszott odáig. Aztán megfordult a küszöbön, és fölnézett az állatok felé. A kutya még mindig ugatott. Hallgass! Szólt rá szinte ingerülten. Azzal lassan fölállt, fölvette a bundát is a földről. Vállára akasztotta, és megindult lefele. Már nem vert a szíve. Nyugodt volt. Valami szép, komoly nyugalmat érzett. Nem is jutott eszébe, hogy fusson, pedig tele volt örömmel az ujja hegyéig. Testének minden porcikája örvendett, de ez az öröm egy komoly és nyugodt öröm volt, szinte öntudatos öröm. és lassú léptekkel vitte magában ezt az örömet lefele, annak, akit egyedül illett az ajándék. Az a másik ott lent szintén megindult fölfele. Puskáját előbb a falnak támasztotta, kalapját letette a padra, és úgy jött. Hátra simított fényes fekete haján villódzott a napfény, símára borotvált barna fiatal arcán mosolygás ült. Szürke szeméből pajkos derű sugárzott. Szerbusz, tündér! Hangja erőteljesen harsant végig a tisztáson, bátran, fiatalon, mint egy kora reggeli szél, amelyik megcsapkodja a fákat. Az asszony léptei nem gyorsultak meg. Éppen olyan nyugodtan és komolyan jött tovább, szemei is komolyan néztek a vidám szürke szemekbe. A férfi előtt megállt, és csak ennyit mondott. Hát megjött. De szívének minden melegsége, minden öröme és beteljesült boldogsága benne volt ebben a két szóban. Nézték egymást. A férfi kissé meglepődve, csodálkozva, az asszony kutatva, keresve, régi emlékek nyomait gyűjtögetve az ismerős arcon. Te! Megnőttél! Valahogy más vagy, mint amikor elhagyott. Ezt akarta mondani, ugye? Mint amikor utoljára láttalak, javította ki gyorsan a férfi a szavakat. Az asszony alig észrevehetően elmosolyodott. Mennyi ideje annak? Fél év? Több. A férfi elkomolyodott. El kellett utaznom. Hirtelen jött, apám akarta. Nem volt időm elbúcsúzni tőled. Jobb is volt, bólintott az asszony, a búcsú szomorú mindig. Lassan mentek egymás mellett le a házhoz. A férfi néha oldalról lopva az asszonyra nézett, az nyugodtan adta vissza a pillantást ilyenkor, de nem beszéltek. A ház küszöbén megállt a férfi, és visszanézett a tisztásra, mélyet sóhajtott. Sok fele jártam, sok mindent láttam, ami szép volt, de sehol se volt olyan szép, mint itt. Még a levegő is más. Majd elmondja ugye mindazt a sok szépet, amit látott. És amíg mondja, látni fogom én is. Ha nem tudom, neked talán nem is lenne szép. Miért? Ami egyszer szép, tudod, nem mindenkinek egyformán szép minden. Ha idehoznék valakit azokból a városokból, talán azt sem látná ezt itt szépnek. Azt mondaná rá, hogy primitív. Az mi? Hát, sok minden hiányzik, tudod? Amit megszokott az ember. Miért nagyot lélegzett? De most itt vagyok, estére fölhozzák a holmimat, legalább két hetet maradok. Az asszony bement a házba, levette válláról a bundát, fölakasztotta a helyére, bentről kérdezte. Aztán újra elmegy. A férfi meglepetten fordult felé. Mi? De sajnos nem maradhatok egyfolytában többet. Az embernek egyéb dolgai is vannak. A birtok, meg a perek, meg sok minden más. Na, örömény neki, hogy nem tudsz róluk. Szívesebben élnék én is itt fönt, mint te, és vadásznék egész életemen keresztül. Szó nélkül elfordult, és a kemencéhez ment. Fölkaparta a hamu alatt a parazsat, rőzsét vetett rá, s a férfi odament hozzá. De gyere már, hadd nézzelek meg! Hát még meg se csókoltál! Magához ölelte a vállait, és szájon csókolta. Az asszony puhán adta vissza a csókot, de két tenyerét öntudatlan védekezéssel feszítette a férfi mellének. Ne szorítson úgy! A férfi lihegett, szeméből kis zöld szikrák pattant. De mit kényeskedsz? Gyere! Egy gyors mozdulattal kiszabadította magát. Gáspár, vigyázzon! Mi? Nem szabad. A szürke szemek elsötétettek, döbbenve néztek az asszonyra. Te, csak nem, bólintott. Igen, Gáspár. Néhány pillanatig megütközve nézte, szeme végigfutott az asszony elformátlanodott alakján, szinte tétován. Nem is vettem észre. Azt hittem, a ruhád olyan furcsa. Tehát erre nem gondoltam, és most így, persze nem lehet. Hát hova gondol? Szinte bosszúsan vágta ki ezt a két szót, maga is megijedt tőlük, szelidebbre fogta. Él, nem hiszi, tegye ide a kezét. Megfogta a férfi vonakodó kezét, és a hasához szorította. Érzi? Ver a kicsi szíve. Néha végül rúg is. A férfi elvonta a kezét, szinte irtózva kérdezte. Rúg? Te még hogy? Valami furcsa, kellemetlen csönd esett közéjük. Valami fázó mesztelenség volt abban a csöndben. Az asszony zavartan figyelte, a férfi elfordult és körülnézett a szobán. Hát az mi? Kérdezte és a ládára mutatott. Iván faragta meg Birtalan bácsi. Magyarázta az asszony felszabadultan, hogy végre megtörött az a különös csönd. A ruhák vannak benne, meg mindenfélék. Megkaptad az ősszel, amit küldtem, pokrócokat, mindent. Meg, hogyne? Hát ez ott miféle a polcon? Az. Hát nem ismeri meg. Közelebb. Aha, látom, hát megkaptad. Éjszaka írtam, sokat ittunk azon az éjszakán. Azt hittem, hogy úgyse kapod meg a címzés miatt. Megkaptam. Felelte az asszony halkan, és a hangjában csalódás volt. Gondolkozott egy keveset, hogy mondja-e, ne mondja, aztán mégis kimondta, én is küldtem egyet. Mit? Fordult meg a férfi hirtelen, és szinte ijedten bámult rá. Egy ilyen írást. Hogy? Én megmondtam Birtalan bácsinak a szavakat, ő meg levitte Ratosnyára, és Bilibókkal együtt papírosra tették. A várost is ráírták, eszni, ami a képen van, meg a tornyon. A férfi arca bosszusan megrándult. Szamárság, mondta és elfordult. Kinyitotta a belső szoba ajtaját és benézett. Nézd ki az ablakokat, hogy szellőzzön át a szoba. Estére tehetsz egy kis tüzet is. A holmit addigra fölhozzák, akarattal rendeltem így. Tette hozzá bosszusan, hogy magunkban leesünk az első órákban. Mindegy, most átmegyek az Iszticsóba, egy erős bakot hagytam ott az őszön, sötétedés után itt leszek. Nem is eszik. Hát ha tudsz valamit, addig gyorsan. Készítek. Akkor siess. Kiszaladt fáért, megrakta a tüzet, aztán vizet hozott, serényen mozgott. A tűz lobogva égett, hamarosan forni kezdett a víz is, beleöntötte a málélisztet, aztán előkészítette a túrót. A férfi közben kiment. Fütyörészve körüljárta a házat, majd leült a padra kint a napon. Te, azt ott fönt kaszálónak jelöltétek? Igen, felelte az asszony bentről. Nem mennek bele az állatok, amíg magukra vannak? Ott a kutya. Hát hogy tanítottad meg rá? Nem kellett azt tanítani, megértette magától. Érdekes. Míg ült ott kint egy ideig, aztán bejött. Az asszony már akkor a puliszkát kavarta, lézengett a házban, aztán megállt mellette. Mit főzöl? Puliszkát. Aha, meg lesz hamar? Meg. Elővett egy lábast, megkente túróval, aztán elkezdte rakni bele a puliszkát meg a túrót. Egy réteg puliszkát, egy réteg túrót, újra egy réteg puliszkát, újra egy réteg túrót. Túrós puliszkát csinálsz? Azt. Rég nem ettem. Abban a városban nem csinálják? A férfi halkan fölnevetett. Ott? Nem. Hát, mit esznek ott az emberek? Ajaj, ezer mindent. Nem ismered azokat az ételeket, úgyse hiába mondom. Na, soká tart még. Egy perc. A lábast föltette a tűz fölé, a túró sercegve olvadt, sárga zsír lepte el a lábos tetejét. Hús nincs, ugye? Nincs. Na majd lesz. Te hogy jutsz húshoz? Egyszer levágtam egy bárányt, de ez még akkor volt, amikor a juhokat nyírtuk, egyszer meg egy kakast. Télen is megettem egy kakast. És máskor, hát máskor mit ettél? Puliszkát. Mindig csak puliszkát. Hát nem ettem mindig, mert van gomba is, meg aztán hal, meg baraboly, meg ez az, de legtöbbször puliszkát. És nem untad meg. Az asszony csodálkozva nézett rá. Nem értem, mire gondol, hiszen mindenki puliszkát eszik. A férfi nem szólt többet. Kiállt az ajtóba és nézte a tisztást. Egy idő múlva megkérdezte, tej, van elég? Még adatehelyen, aztán itt vannak a juhok, meg a kecskék, majd kicseréljük egy kis borjúsra. Jól adnak a juhok? Azok igen. A kecskék is csak sok kell a gidóknak, mindegyik alatt kettő van. Hát miért nem vágsz le belőlük? Levágni. Kár lenne. A túrós poliszka megsült, tányért tette az asztalra melléje villát. Készen van, mondotta. A férfi bejött, leült. Te nem eszel? Majd azután. Miért? Hát azt hiszem, így szokás. Nem mindenütt, felelte kurtán a férfi. Aztán evett, az asszony lement a korsóval a vízre, följött és a korsót az asztalra tette. Bor, pálinka, ilyesmi persze nincs. Megrázta a fejét, nincs. Na estére már lesz. Bevégezte az evést, húzott a korsóból és felállt. Jó volt, mondotta. Íz lett, kérdezte az asszony és mosolygott. Visszamosolygott rá, most először mosolygott úgy, mint régen. Nagyon. Rég nem ettem ilyen jól, és rég nem ittem ilyen nagyszerű vizet. A lájék egészségre. Köszönöm, te hogy is hívnak? Engem. Tündér, boszorkány, volt sok nevem. Jó, jó, de az igazi. Nuca. Ha, köszönöm, Nuca, az ebédet. Ha Iván jön, mondd meg, hogy az iszticsóra mentem. Csomagoljatok ki, rendezzetek el mindent, Iván pedig maradjon itt reggelig, valahol elhálhat, érted? Parancsaim lesznek a számára. Hát Isten áldjon, Nuca. Viseld jól magad. Ha lövést halltok, Iván jöjjön elém be a plájom. Azzal vette a kalapját, a puskáját és ment. Vidáman, ruganyosan, könnyű léptekkel. Egyszer se fordult vissza, egyetlen egyszer sem. Az asszony az ajtóig ment, onnan nézett utána kissé szomorúan, kissé riadtan, mint aki nem érti, hogy mi történt, nem érti, hogy miért szomorú, csak érzi magában bent, hogy valami nem úgy van, mint ahogy kellene legyen. És hogy ez szomorú, mindennél szomorúbb a világom. Mikor Iván megérkezett a lóval, éppen terelte be a juhokat az esti fejéshez. Szemei vörösek voltak egy kicsit, mintha sírt volna. Az orosz ránézett, de nem szólt semmit. A juhokat berekesztették a karámba, aztán leszették a lóról a podgyászt. Hadd csak, mondotta Iván, majd én behordok mindent. Az asszony elmondta az üzenetet, aztán visszatért a juhokhoz. Mire a fejéssel elkészült és újra kieresztette az állatokat legelni, már a nap a gerincen ült, és véresre sebezte magát a fenyők csúcsaiban. Iván a belső szobában rendezgette a holmikat, az asszony oltót tett a tejbe, aztán bement Ivánhoz. Segíthetek valamit, Iván bácsi? Ezeket ittni átviheted, mutatott a plájász egy rakás holmira a padlón. Voltak ott üvegek, különböző nagyságú dobozok, papírosba csomagolt mindenfélék. Ezt mind? Azt-azt, mind ennivaló. Rendre áthordott mindent, és fölrakta a polcra. Iván elkészítette túl az ágyat, fát hordott be, tüzet tett. Az urak szeretik, a tűz szaga van a szobának, magyarázta. Igen, mondta is, hogy gyújtsunk be estére. Na ugye, hát tudom én azt. Ismerem a szokásaikat. Úgy beszélt, mintha valami különös ritka élőlényről lenne szó, amelyik más, mint az ember. Rendkívüli szokásai vannak, tulajdonságai, amiket ki kell ismerni. Természet rajza, amit csak azt tud, aki foglalkozott velük. Az asszony végigjárta a belső szobát, itt-ott elrendezett valamit, leporolta a függönyöket, itt pókhálót leszedett a mennyezet sarkából, és közben kíváncsian nézegette a szögekre kiakasztott ruhákat, a polcra elrendezett fehér neműt, megtapogatta őket, meg is szagolta. Furcsa, idegen illatuk volt. Nem rossz, és nem kellemetlen. Kellemes, jó illatuk volt, de idegen illatuk. Rettenetesen idegen illatuk. Milyen szag ez? Kérdezte Ivántól, aki éppen a tüzet nézte meg. Úri szag. Na, ilyen is van. Az uraknak ige? Azoknak ilyen a szaguk. Arra gondolt, hogy ősszel vajon miért nem vette ezt észre, ezt a különös idegen szagot. Mert ősszel nem érezte ezt, ősszel más volt. Igen, ősszel minden más volt. Kiült a küszöbre, és nézte az erdőt. Egy idő múlva Iván is kijött, és leült a padra. Pipára gyújtott. A pipa füstje kéken és bodrosan szállt fölfele az estébe. Iván bácsi, na, nem vette észre valamit? Micsodát? Hogy más lett? A pályász hallgatott egy ideig, maga elé nézett a földre, csak a pipája szortyogott halkan. Tudod, az úr, ameddig gyermek, addig nem veszed rajta annyira észre, hogy úr. Később jön. Én már ismerem ezt. Sokszor nem is kell hozzá egy esztendő, még fél esztendő se. Egy hónap is elég. Csak elutazik a gyermek valahova messzire, egy olyan fene nagy városba, ahol minden csupa kényelem, meg kényes urak élnek, egészen más a beszédek, egészen más szokásúak, mint a rendes ember. Aztán elutazik oda, és egy hónap múlva visszatér, és már nem gyermek. Már szinte nem ismersz rá. Más a beszéde, mások a szokásai, mint azelőtt, mások az örömei, mint azelőtt. Másképpen gondolkozik, és másképpen beszél, mint ahogy gondolkozik, és sohasem tudod, hogy tulajdonképpen, hát hogyan állasz is vele. Tehát így van ez az urakkal. Én már ismerem. Közöttük is van rossz ember, és van jó ember, és a rossz ember is néha jó, és a jó ember is néha rossz, hát éppen úgy, mint mi közöttünk. Csak éppen annyi a különbség, hogyha egy jó úr rosszat cselekszik, arról sokkal többet beszélnek a népek, mintha egy rossz úr jót cselekszik. Mivel hogy a jó, az mindig egyforma. Akár paraszt ember csinálja, akár úr. De a rossz, az az úrnál mindig nagyobb szelet támaszt, mint a magunk fajtán. Ez így van, ezt tudni kell. És nem lehet az, hogy egy olyan úrféle ember tudja, olyannál legyen újra. Tudja, csak úgy lassan, újra, mint amilyen volt az előtt, mielőtt elment oda messzire. Iván megcsóválta a fejét, hangja szomorú volt, szinte résztvevő. Nem, asszony, olyan nincs. Olyan úr nincs. Ha egyszer úr, akkor úr. Abból nincs visszatérés. Ha el is veszti a vagyonát, ha rongyosan is jár, mégis úr. Más, mint mi. A hangjában, a beszédjében, abban, amit csinál, abban, ahogy gondolkozik, mindenben. Messziről megismered, ha parasztnak öltözik, akkor is. Már a fejt másképpen tartja, és amit mond, meg amit csinál, azt te csak nehezen érted meg. Sokszor még se érted. Éppen azért, mert úr. És ezen nem tud egyiktök sem segíteni, és nem tehet róla sem ő, sem te. Úr! Ennyi az egész. A nap lehult a fenyők mögé, már csak a vére piroslott az égen. Szellő suhant keresztül a tisztáson, nyírkos kattanok mohaszagát hozta. A szürkület kibontotta puha bagoly szárnyait az erdők felé. Szúnyogok zsongtak a levegőben. Az asszony lassan fölállt. Szeméből kitörölt gyorsan valamit, de lehet, hogy csak egy szúnyog volt. Berekeztem az állatokat, mondta. Iván nem szólt többet. Csak ült a padon, szívta a pipáját, és nézte, hogy az asszony piros szoknyája lassan távolodott a barna estében, és beleolvadt a tisztás, puha színei közé. Aztán megcsóválta a fejét, és sóhajtott. Majd szívta tovább a pipát, és ült a padon, mint a mozdulatlan beletörődés szobra a lehulló estében. Már sötét volt, amikor az úrfi hazakerült. Tele volt csillaggal az éjszaka, de a holdnak nyoma se látszott. Mind a két mécses égett a házban, a belső szobában egy, a külsőben egy. Iván és az asszony ott ültek a konyhában. Iván a padon, az asszony a kemence sarkában. Nem beszéltek, csak éppen ültek ott, amikor nyílott az ajtó. De fene sötét van, lépett be az úrfi. Későn jön fel a hold, úgy látszik. Csak tova éjfél felé, felelte Iván, és fölállt a padról.